Rút könyvét olvassuk hetek óta, és szeretném röviden összefoglalni a történetet, hogy lássuk, hogy majd honnan folytatjuk a mai Isten tiszteletem. Júdeai Betlehemben vagyunk, amikor éhínség támad az országra, és nyilvánvaló több család, de egy, aki itt néven van nevezve, Elimelek, a felesége Naomi, és a két fiúk Malon és Kijón Moáb mezerére, Moáb földjére mennek. Ahol meghal Elimelek, megházasodnak a fiúk, meghalnak ők is, és végül Naomi az egyik menyével, Ruttal tér vissza Júdeába, Betlehembe, és egy összetört Naomit találunk, aki azt mondja, hogy Isten elvitt, Isten kifosztott, kirabolt, meg egy Rút nevű özvegyet, aki azt mondja, hogy az én Istenem most már Izrael Istene. A második fejezetben aztán azt látjuk, hogy két özvegy teljesen a teljes ellehetetlenedésre van ítélve egy korabeli társadalomban, és azt látjuk, hogy Rút elindul, és korabeli törvény szerint kalászokat szedeget egy mezőn, a lehullott, az aratáskor lehullott kalászokat, hogy abból legyen nekik valamilyen betévő falat. És aztán kiderül, hogy az a mező, akinek a tulajdonosa nagyon jól is bánik vele, Boázé, aki egy távoli rokon. És valami felcsillan abból, hogy nem fognak éhenhalni, nem fognak elpusztulni. Mindenről a történetről meg úgy beszélünk közben, avval a címmel, hogy Rút, migráció és misszió, hogyan lesz Isten népének a tagjává egy idegen, egy jövevény, a Moábita Rút. És innen folytatjuk ma ezt a bibliai könyvet a harmadik fejezet első versétől, a negyedik fejezet 12. verséig olvasom Isten igéjét. Egyszer azt mondta Rútnak anyósa Naomi, leányom, keresek én neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Nézd csak, a mi rokonunk Boáz, akinek a szolgálóival voltál, ma éjjel árpát tör a szérűn. Mosakodj meg, kend meg magadat, vedd föl a ruhádat, és menj le a szérűre. Ne mutatkozz azelőtt a férfi előtt, amíg be nem fejezte az evést és az ivást. Amikor lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol fekszik, aztán menj oda, hajtsd fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Rút azt mondta neki, megteszem mindezt, amit mondasz. Le is ment a szérűre, és mindent úgy csinálta, hogy az anyósa parancsolta. Boáz evett, ivott, és jól érezte magát. Aztán elment, lefeküdt a garmad a szélén. Ekkor odalopódzott az asszony, felhajtotta lábánál a takarót, és odafeküdt. Éjfél tájban a férfi fölriadt, és megfordult. Akkor látta meg, hogy egy asszony fekszik a lábánál. Megkérdezte, ki vagy te? Az így felelt, én vagyok Rút, a szolgálód. Terítsd rá ruhád szárnyát szolgálódra, mert közeli rokon vagy te. Ekkor azt mondta Boáz, áldjon meg az Úr leányom. Hűségedet most még jobban megmutattad, mint előbb, mivel nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derékasszony vagy. Igaz ugyan, hogy közeli rokon vagyok, de van nálam közelebbi rokonod is. Maradj itt ezen az éjszakán, és a holnap az vállalja a rokoni kötelezettségét, jó, vállalja. De ha nem akarja vállalni a rokoni kötelezettségét, akkor majd én vállalom. Az élő Úrra mondom. Feküdj hát itt reggelig. Ott is feküdt a lábánál reggelig. De fölkelt, mielőtt az emberek fölismerhették volna egymást. Boáz ugyanis ezt mondta. Ki ne tudodjék, hogy ez az asszony a szérűre jött. Majd ezt mondta. Adj csak a rajtad lévő nagy kendőt, és tartsd ide. Ő oda tartotta, Boáz pedig kimért 6 mérték árpát, és feladta a vállára. Ő maga pedig bement a városba. Amikor Rút hazaérkezett az anyósához, az megkérdezte, mi történt, leányom? Az pedig elbeszélte neki mindazt, amit a férfi veretett. És ezt mondta, Ezt a hatmérték árpát adta nekem ezekkel a szavakkal. Ne menj üres kézzel az anyósodhoz. Naomi azt mondta, maradj nyugton, lányom, amíg meg nem tudod, hogyan dől el ez a dolog, mert nem nyugszik az a férfi, amíg be nem fejezi ezt a dolgot még ma. Boáz odament a városkapuhoz, és leült. És amikor arra ment, az a közeli rokon, akiről Boáz beszélt, ezt mondta, készülj erre, ülj ide, atyám fia. Az odament és leült. Aztán maga mellé vett Boáz 10 embert a város vénei közül, és ezt mondta, üljetek ide. És azok leültek. Ekkor azt mondta Boáz a legközelebbi rokonnak, a Moab mezeiről visszatért Naomi el akarja adni azt a darab szántóföldet, amely rokonunké, Elimeleké volt. Azt gondoltam, hogy tudomásodra hozom és megmondom, vedd meg az itt ülők előtt, népem vénei előtt. Ha vállalod a rokoni kötelezettséget, vállald, de ha nem vállalod, mondd meg nekem, hadd tudjam. Mert rajtad kívül nincs más közeli rokon, utánad már én következem. Ő így szólt, vállalom. De Boáz azt mondta, amikor a szántóföldet megveszed Naomitól, a moábi rútot, a meghaltnak a feleségét is el kell venned, hogy fenntartsd a meghaltnak a nevét az örökségében. Erre azt felelte a közeli rokon, azt nem tudom magamra vállalni, mert akkor a saját örökségemet teszem tönkre. Vállald magadra az én rokoni kötelezettségemet, mert én nem tudom vállalni. Régente Izraelben úgy erősítettek meg minden rokoni kötelezettséggel vagy cserével kapcsolatos ügyet, hogy az egyik fél lehúzta a saruját és odaadta a másiknak. Ez volt a hitelesítés módja Izraelben. Amikor tehát a közeli rokon azt mondta Boáznak, hogy szerezd meg te magadnak, akkor lehúzta a saruját. Ekkor azt mondta Boáz a véneknek és az egész népnek. Ti vagytok a tanúim, hogy én ma átvettem Naomitól mindazt, ami Elimeleké volt, és mindazt, ami Kijóné és Máloné volt. Sőt, a moábi rútot, Málon feleségét is feleségül veszem, hogy fenntartsam a meghaltnak a nevét örökségében, hogy kinevesszen a meghaltnak a neve atyafiai közül, lakóhelyének a kapujából. Ti vagytok most ennek a tanúi. A kapuban lévő egész nép ezt mondta a vénekkel együtt, tanuk vagyunk. Adja az Úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Gyarapodjál Efrátában, legyen híres a neved Betlehemben. Legyen olyan a házad, mint Perec háza, akit Támár szült Júdának, annak az utódnak a révén, akit majd az Úr ad neked ettől a fiatalasszonytól. Ilyen volt a születésed, amikor megszülettél, nem kötötték el köldökzsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyában sem tettek. Senki sem szánakozott rajtad, semmit sem tettek meg veled ezekből, nem könyörültek rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. De én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Igen, ezt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Nagyra növeltelek, mint a mezőfüvét, nagyra nőttél, fölserdültél, mellett kitelt, szőröd kinőtt, de teljesen meztelen voltál. Elmentem melletted, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy, ezért rád terítettem ruhám szárnyát, és betakartam meztelen testedet. Ki beszél és kiről beszél? Egy férfi, aki védelmezőként jelenik meg egy kidobott leánygyermek mellett? Lehetne, hiszen a mai napig számos leány csecsemőt dobnak el a világon. Vagy valaki más beszél? Emberi történet, emberi nyelv, megrázó történet. De közben Isten szavai ezek, aki így folytatja, és megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled, így szól az én Uram az Úr, és az enyém lettél. hogyan lesz Istené az, aki nem az övé? Hogyan lehetünk Istenéi, ha nem úgy, hogy nyomorúságunkban, kivetettségünkben, mesztelenségünkben eljön, és ránk borítja ruhája szárnyát. Befedez, megvéd, megtisztít, felékesít, mert a magáénak szerzett. Rút könyvének az egyik kérdése, hogyan lesz valaki Isten népének a tagjává? Hogyan kerül a migráns Rút, a moábita jövevény, a jövőtlen özvegy Isten gondoskodásának a hatája alá? Hogyan munkálja Isten az ő misszióját egy idegen életében? Három dolgot járjunk körül ennek a szakasznak az alapján. Az első a megváltó struktúrák, a második a bátor leleményesség, és a harmadik a megváltó nagy lelkűség. A Rút könyvét olvassuk, és ahogy olvassuk, nem lehet megérteni ezt a nagyon szép történetet, ami valamilyen értelemben akár egy szerelmi történet is. Nem lehet megérteni úgy, hogy nem látnánk azt a három ószövetségi rendelkezést, törvényt, parancsot, amely része annak, hogy az események Isten terve és akarata szerint alakulnak. Az első az a rendelkezés, amire utaltam, ugye, és amiről az előző fejezetben olvastunk, hogy az volt Istennek a törvénye, Istennek a parancsa, hogy az Ószövetség idején Izraelben, amikor arattak, akkor a lehullott kalászokat nem volt szabad felszedni, és a mező szélét nem volt szabad learatni, hogy a nincstelennek, a jövevénynek, az idegennek, a szegénynek maradjon élelem. És ezért mehet Rút valakinek a földjére, hogy szedegesse, ami leesik. A harmadik és a negyedik fejezetben, amit ma olvastunk, amikor a történet kibontakozik, és majdnem célba ér, még nem egészen, ennek a hátterében két ószövetségi parancsolat áll. Az egyik az a törvény, hogy ha egy izraelita család elszegényedik, és ezért eladja a földjét, a birtokát, akkor a legközelebbi rokonnak a felelőssége, hogy megvegye azt, váltsa meg a földet. Úgy is nevezték ezt a rokont, hogy ő a megváltó, a góél. Azért, hogy a családból ne kerüljön ki a föld. Mert ha egy család minden földjét elveszti, akkor a végén a nincstelenség tör rá. És Isten gondoskodik arról, hogy ne legyen nincstelen Izrael népében. Ezért be kell lépni a közeli rokonnak, hogy megvegye a földet. Ez az egyik. A másik meg az úgynevezett sógorházasság rendelkezése, amely arról szól, hogy ha valakinek meghal a férje, és nem szület egy gyermeke, akkor az elhunyt testvére kell, hogy feleségül vegye az özvegyet, és azért, hogy utódot támasszon neki. És ennek az oka az, hogy az elhunyt család neve ne vesszen ki Izraelből. És aztán nekünk kevésbé érthető a mai kultúrában, de különböző keleti kultúrákban a mai napig annyira fontos, hogy a családnév tovább éljen. A mai napig a család nem csak az, akik éppen jelen vannak, és általában egy kis család, hanem az ősök, mindazok, akik ide tartoztak, és mindazok, akik hozzánk fognak tartozni a nagy családban. És fontos, hogy egy családnak a neve se vesszen ki Isten népében. Ezért a sógorházasság törvénye. Ugyanakkor, és a részleteket nem mondom, mind a két ügyben, amikor ez a megváltás történik, vagy a sógorházasság történik, a rokon áldozatot hoz. Anyagi áldozatot hoz, és ezért nem mindig történt ez meg. Itt van előttünk ez a gyönyörű történet. Egy teljes kudarc az elején, elmennek idegen földre, meghal a férfi, meghalnak a fiúk, és a két özvegy nincs terem, visszamegy Isten népének a földjére. Teljes kudarc, aztán valami elindul, megjelenik Boáz. És akkor hogyan lesz ebből a történetből Isten története? Hogyan lesz ebből a teljes pusztulásból, teljes kudarcból örömhír, evangélium, kegyelem, szabadulás, megmenekülés, gyógyulás? És a válasz, hogy itt ennek a két törvénynek, két rendelkezésnek a mentén. Azt kell, hogy lássuk, hogy Mielőtt ez a történet elkezdődött volna, mielőtt Elimelek és Naomi megszületik egyáltalán, mielőtt elmennek Moab földjére, mielőtt meghalnak a fiúk, mielőtt visszatérnek, mielőtt Ruth elkezd szedegetni, mielőtt bármi történik, Isten az ő rendelkezései és törvényei által előre gondoskodik arról, hogy ez a történet, ami itt végbe megy, megszülethessen. A sógorházasság, a föld megváltásának a törvénye, a szegényekre vonatkozó törvény, az aratási törvény által. Értitek? Mielőtt bármi történik, Isten berendezte ezt a világot az ő számukra, elkészítette a megmenekülés útját ezeknek a nincstelen özvegyeknek, ennek az idegen moábitának. Mielőtt megérkezik Isten népébe Rút a moábita, egy ellenséges nép Izraeltől a moábiták, Isten a megváltás társadalmi, gazdasági struktúráit, intézményét létrehozta. És ez az első dolog abban, hogy hogyan munkálkodik Isten. És ha menjünk ezen egy kicsit tovább, hogy mi a mi viszonyunk törvényhez, rendelkezéshez, szabályokhoz, akár egy nép törvényeiről beszélünk, akár az Isten népének, az egyháznak a szabályairól, vagy az életéről, vagy a struktúráiról, vagy bármilyen közösség szabályozásáról. És alapvetően két ellentétes hozzáállás létezik. És egyik sem az, amiről itt beszélünk, mert ez a harmadik. A két ellentétes hozzáállás, ami téves, az egyik, ami azt mondja, hogy törvény, szabály, felejtsük el. Határok nélkül szeretnénk élni. Számos formája keresztény és nem keresztény változata van annak, hogy valaki vagy valakik miért fordulnak szembe minden szabállyal, minden törvénnyel, minden rendelkezéssel. Elegünk van belőle, tartsuk távol magunktól. Vannak, akik ezt nyíltan teszik, kimondják, vannak, akik csak a szívük mélyén vetik ezeket meg. Legyen ez még egyszer társadalmi jogi törvény, munkahelyi szabályozás, vagy Isten törvény, vagy egy gyülekezeti közösség rendje. Mert azt mondják, hogy azért, mert a szabályok, a törvények gúzsba kötnek, megterhelnek, összenyomnak, feleslegesek. És különben alapvetően a mai lelkületben, kultúrában ez erős. És talán sokan azért jutnak ide, mert valóban ezt élték át. Mert valóban ezt élték át, hogy akár egy olyan otthonban nőttek fel, hogy állandóan minden a merev szabályokról szólt, és rájöttek egy ponton, hogy ez mennyire megnyomorította, összenyomta az életüket, nem tudtak kibontakozni, és ebből az lesz, hogy utána minden szabály, minden törvény alapvetően gyanakodva néznek, és semmit nem látnak abból, ahogy Isten szerint működnek a törvények vagy a szabályok. Mert gondoljuk egy pillanatra arra, hogy ha nincs semmi törvény, ha nincs semmilyen rendelkezés, ha nincsen semmi szabályozás Isten népében, Izraelben, akkor ez a két özvegy, amikor Rút elindul, hogy nincsen törvénye az aratásnak, hogy itt lehet szedegetni kalászokat, meg ezt itt hagyják nekünk. Csak úgy kimegy magától, hogy találjon valamit. És abban a társadalomban nincs jelen, hogy a szegénynek, a jövevénynek ott hagyjuk a lehulló kalászokat, meg ott hagyjuk a föld szélén a megmaradt gabonát. Kimegy oda, akkor vajon mi lesz? Hiszünk annyira az ember jóságába, szeretetébe, hogy ó, persze, soha nem is hallottunk ilyen törvényről, de persze, hogy odaadjuk nektek azt, amit oda tudunk adni. Nyilván nem. Isten előre berendezte a törvényei, a rendelkezései által Izrael életét. Mindezeket, vagy mi történik akkor, amikor Rút odafekszik Boáz mellé, majd fogunk erről beszélni, hogyha semmi nincs sógorházasságról, meg a föld megváltásáról, Boáz csak úgy kapcsol a semmiből. Persze, feleségül veszlek, és ezáltal Isten népének a tagja leszel, és ezáltal megmenekülsz a jövőtlenségből, a nincstelenségből. Mindezeket azért teheti meg, és ezért hangsúlyozom, hogy ebben a történetben az első lépés, hogy Isten berendezte az ő népének a világát ezekkel a törvényekkel. Azért tehetik meg, mert Isten rendelkezései előkészítették a szabadulásnak, a menekülésnek a helyzetét. Úgyhogy mindenki, aki alapvetően antinomista, törvényellenes, nem kell törvény, nem kell szabály, át kell, hogy gondolja ezen a ponton ezt a kérdést. Hogy a megváltó struktúrák fontosak. De a másik oldal is itt van. A másik tévút, amikor azokat találjuk, akik azt gondolják, hogy ha törvény van, ha szabály van, akkor minden kész, akkor minden rendben van. Ha az előző hozzáállás az törvényellenes, antinomista, ők a törvénykezők vagy a legalisták, és azt gondolják, hogy ha körbeveszik magukat szabályokkal, az elég. Van törvény. Itt van a törvény. Van törvény, van szabályozás, társadalmi, közösségi, Istentől való, erkölcsi vagy hitbeli. Van törvény, a többi nem az én dolgom. Ha bármilyen ügy van, ott a törvény. Világos, nem? És ők azt nem látják, amit az antinomisták látnak, hogy a törvény, a szabályozás nem ad önmagában életet. Ha valakinek a törvényben vagy a szabályban van a biztonsága, az ugyanúgy tévúton jár, mint az, aki minden ilyet elutasít magától. Mert a törvény előkészíti az élet beáradását, de nem ad életet. A törvény, Izraelnek a törvényeit lehetővé teszi, hogy valami történjen, de nem a törvény fogja megtenni. Miért? Mert nagyon jól tudjuk, hogy hiába a törvény, az ember azt mindig ki tudja játszani. Persze, elmegy a földre szedegetni, és Boáznak nem feltétlenül kellett volna azt mondani, hogy, mert ezt mondta a szolgálóinak, az aratoknak, hogy húzzatok ki még több kalászt, és dobjátok le a földre, hadd egyen. Hanem azt is mondhatta volna, hogy a törvény azt mondja, hogy ami lehullik az övé, figyeljetek, egy darab ne hulljon le. Ezt is mondhatta volna, és a törvény szerint rendben lett volna. A törvény nem ad életet, a törvény nem támaszt életet, azt lehet úgy csűrni és csavarni, hogy abban nem jelenik meg az isteni gondoskodás, Istennek a célja, amit abban Isten elrejtett. Értitek? A törvény nem lényegtelen. Ne vessük el! A törvény nem is minden. Ne higgyünk benne, hogy a végső megoldást adja. És ez nagyon messzire visz, ahova nem tudok most sok mindenre kitérni, de ez felveti a keresztény törvényalkotók feladatát. Nem mindegy. Nem mindegy, hogy egy országban milyen törvények vannak. Megváltó, az életet támogató, előkészítő törvények, rendelkezések, szabályok, intézmények vannak egy társadalomban, vagy nem? Ugyanez, Isten népében. Egy gyülekezetben kell, hogy legyen struktúra, intézmény, szabályok. Nem mindegy, hogy segítik az életet, vagy pedig elnyomják az életet. De ha ma csak ezen a ponton csak addig eljutsz, amikor a megváltó struktúrákról gondolkodunk, hogy lehet, hogy törvény és szabályellenesség lázítja a szívem, és elkezdem megérteni, hogy miért. Átestem egyik oldalról a másikra. Vagy lehet, hogy totálisan legalista és törvénykező vagyok, és belekapaszkodok ebbe, és hideg, rideg szívűen vagyok jelen mások között, mások mellett, mert a törvény mindent elrendez. Ha ezzel szembesülünk, hogy mi van a szívünkben, egyik se az isteni szeretet és kegyelem, akkor valamit megértettünk. Hogyan lesz Isten népének tagja egy idegen? Egy jövevény, egy moábita, Rút. Megváltó struktúrák vannak jelen. De nem ezáltal önmagában. És ezért nézzük másodszor. Az egész történetben az az érdekes, hogy mindent Isten tesz, és amit ma olvasunk, abban semmit nem Isten tesz. Mert amit Isten tesz, azt mind emberek által teszi ebben a történetben. Ezért az első, amit nézünk tovább lépve, az a bátor leleményesség. A történet azzal folytatódik, az első, második fejezethez képest a harmadik fejezet elején, hogy egy teljesen, egy megváltozott Naomit látunk magunk előtt. Az első fejezet végén keserű, passzív. A második fejezet végén, amikor már valamennyi kiderül, hogy Boáz földjén volt Rút, és van esténként, amikor jön haza, van étel, akkor már reménykedik. És a harmadik fejezetbe előáll, kézbe veszi a dolgokat, és terveket sző. Nem is akármilyen terveket. Ez egy ilyen 18 pluszos történet, amit leír a Szentíró. Hogy hogyan készíti fel Rútot a Boázzal való találkozásra. Semmit nem víz a véletlenre. És ez nem is lenne különös, hiszen az, hogy az ilyen női praktikák hogyan működnek, ehhez nem kell évezredeket visszamenni az időbe. De a meglepő az, hogy amit közben Naomi tesz, a történet végén kiderül, mindez Isten munkájának a része. Mindez annak a része, hogy hogyan lesz Rút Isten szíve szerint a jövevény, pogány, moábita asszony Isten népének a tagja, és hogyan lesz nekik jövőjük Isten népében. Nézzük közelebbről. Még egyszer, az idős Naomi Rút személyében úgy tűnik, kiveti a hálóját a köztiszteletben álló jómódú Boáz személyére. És ezt erősíti meg, amikor Naomi előadja ezt a tervet Rútnak, ennek a tervnek a ravassága, az okossága, az átgondolt volta, a merészsége, hogy kockázatos, és az időzítése. Nézzétek meg, a terv nyilvánvaló nagyon tudatos, nagyon átgondolt, és nagyon célzott. Figyeljetek ezekre a mondatokra. Mosakodj meg, kend meg magadat, vedd föl a ruhádat, és menj le a szérűre. Ezek a kifejezések, az első három egyértelműen azt írják le, hogy egy asszony vonzóvá teszi magát. Amit mi ebben nem hallunk, és sokkal erősebbé teszi ezt, hogy a szérű a korabeli olvasó számára egyértelmű volt, a szérű megemlítése még jobban érezteti ebben az egész tervben ezt az erotikus feszültséget. A szérű ugyanis Isten népében, Izraelben az erkölcsi szabadossághoz kapcsolódott. Egyrészt azért, mert aratás, ünnep, este férfiak és nők ott vannak a szérűn, elindul, nagy ünnep van, esznek, isznak, és elindul az indulat. Másodszor azonban van ennek egy másik oka, amit egy proféta így ír, és Isten népéről beszél Hósás, azt mondja, hűtlen lettél Istenedhez, és szereted a paráznaság bérét, minden szérűn a gabonát. A képes beszéd mögött áll nem csak az, hogy a szérűn aratás este bármi megtörténhetett, hanem volt ennek az egésznek egy kultikus oldala, a termékenység istenség, istenekkel való flörtölés, ami abszolút összefüggött avval, hogy mit tesznek testileg. Szóval a szérű az egyértelműen azt jelentette, hogy az egy ilyen nagyon szabados hely. És akkor fogja Naomi Ruthot, mosakodj meg, kend be magad, vedd fel a ruhádat, menj ki a szérűre, és majd éjszaka. Takart fel a ruháját, és ezek a kifejezések is a Bibliában nem mentesek az utalásoktól, és feküdj mellé. Minden átgondolt, minden lépés átgondolt ebben a dologban. Célzatosságát mutatja azt is, amikor azt mondja, hogy és miután Boáz befejezte az evést és az ivást, akkor, amikor már úgy jól érzi magát. A második, a ravasságon, a leleményességen túl a bátorság. Tudnélik, ha Ruthnak az éleple alatt oda kell feküdnie Boáz mellé, ezt mondja is neki, nem tévesztheti el a férfit, mert akkor nagyon nagy baj lesz. Másodszor, ahogy mondtam, a szérű nem biztonságos hely. Harmadszor Naomi és Ruth azt kockáztatják, hogy esetleg Boáz visszaél a helyzettel. Mert félreértés ne essék, Naomi nem csábítani küldi Ruthot egy kaland kedvéért, nem. Azért küldi, hogy egyértelműen felhívja Boáz figyelmét a sógor házasságnak a lehetőségére. És amiért ezt a kockázatot vállalhatja, az, amiről így beszéltünk két hete, mind Ruthnak, mind Boáznak, az Isten szerinti élete, a heszedje, a hűsége, emlékeztek, az Istenhez való kapcsolódása. Hogy nem fog visszaélni ebből Boáz, pedig visszaélhetne. Nagyon sok kockázat van benne. Mi van, ha kiderül? Mi van, ha észreveszik mások? Boáz kiderül a végén, egy vezető ember, köztiszteletből álló ember ebben a közösségben. Mi van, ha kiderül? Kockáztat. És harmadszor, amit meg kell látni ebben, amit Naomi tesz, hogy megragadja a kínálkozó alkalmat. Ezzel kezdődik az egész, megy már hetek óta az aratás, jön az aratás vége, hetek óta kijár Ruth minden nap. És egyszer csak azt mondja, nézd csak, Boáz a rokonunk, akinek a szolgáló lányaival voltál, ma éjjel Árpád tisztít a szérűn. Most van a lehetőség. Most van itt az ideje annak, hogy Boázt szembesítse a rokoni kötelezettséggel. Csak itt nyak a bennünk feszülő kérdések, hogyan munkálkodik Isten? Miért van szükség egy ilyen összeesküvésszerű eseménysorozatra? És részletek milyen érdekes, Naomi korábban, amikor visszatért vele Ruth, mert még a másik feleség is, özvegy is ment másik fiának a feleség egy ideig, azt mondta nekik, adja meg nektek az Úr, hogy mindkettőtök nyugalmat találjon majd férjének házában. Ez egy áldás volt az első fejezetben. Hogy Isten adja meg, hogy legyen jövőtök, férjetek, otthonotok, nyugalmatok. És itt mit csinál, itt mit olvasunk a harmadik fejezetben? Leányom majd, én keresek neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Kész a terv, itt van Boáz. Tudjátok, mi történik?
a saját imádságát kezdi megválaszolni. Kézbe veszi az eseményeket. A gondviselés szerűen adódott alkalmat megragadja és kihasználja. Nem tudjuk pontosan, miért volt erre szükség. Miért nem lépett korábban Boáz Rút felé, bár neki nem volt kötelessége, mert nem testvér volt, csak egy távoli rokon, nem volt kötelessége a sógorházasság. Lehet, hogy vár erre a közelebbi rokonra, akiről olvasunk, aki nincs néven nevezni. Valaminek történnie kell, hogy elinduljanak a dolgok előre. És nézzétek meg, Naomi terve és Rút engedelmessége része annak, ahogy Isten kiterjeszti gondoskodásának szárnyát az özvegyekre, ahogy jövőt és szabadulást készít. Bátor leleményesség. És ez arra emlékeztet engem, amikor Jézus arról beszél, hogy legyetek ravaszok, mint a kígyók. Hogy vannak dolgok, amit Isten elkészít, amit készít, és egy ponton meg kell ragadni, és végig kell csinálni. Magunkhoz kell ölelni, el kell végezni, létre kell hozni. Lehet, hogy van, amit kértél, amiért imádkoztál, ami ott van benned régóta, hogy Isten előtt hordozod. És lehet, hogy amikor eljön a helyzet, amikor minden kész, amikor ott van a lehetőség, neked kell megtenni, neked kell megragadni, neked kell végigcsinálni. Akár átgondolt, leleményes, bátor, nem kockázatmentes módon. Gondold át ezeket az életedben most. Nincs-e valami, amit kértél, amiért imádkoztál, és aminek eljött az ideje? Amikor minden készen áll, de te nem mersz lépni, tehetetlen és passzív vagy. Amikor meg kellene ragadni a lehetőséget, de talán mi csak Istenre toljuk vissza a felelősséget, tedd már meg, tedd már meg. De amiért imádkoztál, elhozta a helyzetet, tedd meg te. Naomi megragadja az alkalmat ravasz merész tervével, részesévé lesz Isten missziójának. Felfoghatatlan, de így munkálkodik Isten ebben a történetben. És harmadszor, Boáz oldaláról nézve, megint az ember munkája. Isten berendezte a világot megváltó struktúrákkal, Naomi megragadja az alkalmat, leleményes, merész, bátor, lép. De a kérdés még mindig az, hogy mit fog csinálni Boáz éjszaka, amikor felébred, és ott van mellette Rút. Amikor Boáz felébred, és megkérdezi, hogy ki vagy, Rút azt mondja, hogy bemutatkozik, mondja, hogy Rút, és utána féltek, ez a kulcs az egész Rút könyvében. Utána azt mondja, egyértelműen hivatkozva a megváltó szerepére, meg a sógorházasság intézményére, ezt mondja Rút Boáznak, terítsd rá ruhát szárnyát szolgáló leányodra, mert te vagy a legközelebbi rokonunk. És utána Boáz hűséges és istenfélő módon azt mondja, megteszem. Nézzük meg a másik rokont, közelebbi, de megteszem, kész vagyok rá, megteszem. És ugyanaz történik, ami Naomival. Boáz ugyanúgy a saját imádságát válaszolja meg. Mert a második fejezetben, amikor Boáz először találkozik Rúttal, aki kimegy a mezőre, és hallja a történetét, hogy ő eljött Naomival, hűségből, Naomi támogatva eljött egy idegen országba, egy idegen földre, és bízik Istenben, az Úrban. Azt mondja neki Boáz, figyeljetek, fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Boáz mondja, áldjon meg Isten, te egy hűséges asszony vagy, ide jöttél Izraelbe, ide jöttél ebbe a népbe, ebbe a földre, erre az Istenhez, az ő szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. És mit mond, és nem véletlen, mit mond Rút Boáznak? Terítsd rám ruhát szárnyát, lép be a megváltó szerepébe. Hogyan fog Isten oltalmat adni Rútnak? Hogyan fogja Isten kiterjeszteni az ő gondoskodását, az ő oltalmazó szárnyait erre az idegenre? Úgy, hogy Isten népének egy tagja, Boáz, vállalja azt a rokoni kötelezettséget, ami neki anyagilag nem éri meg. De ezen keresztül Isten oltalma éri el Rútot. És hogy mi ennek a jelentősége? Egyetlen egy dolog. Az, hogy hogy bánunk a gazdasági, anyagi javainkkal, mint Isten népe, és hogy túlmegyünk-e a törvényen, és hozunk-e áldozatot, az rámutathat arra, hogy Isten Krisztusban milyen áldozatot hozott értünk. Ez abszolút a zsebünkről szól, mint közösség, mint gyülekezet, de mint egyének is. Hogy a gazdasági áldozathozata jelévé lesz Isten a megváltásban bemutatott áldozatának. Mert vannak, akik a befolyásukat, az erejüket, a gazdagságukat, a hatalmukat maguktól értetődőnek tartják. Akár keresztényként, amit a törvény tesz, azt megteszik, amit a törvény kér. De vannak, akik ezen túlmennek, mint Boáz. Ez a hesed, ez az isteni hűség. Akik mások hasznára fordítják, akik a saját érdekeiket háttérbe szorítják ezen a ponton. És ezzel az áldozattal, tudnélik, hogy ráborítja képetesen ruhája szárnyát Rútra, megveszi a földet, ami a családé, ezért, és utána feleségül veszi őt, nem az ő gyereke lesz, nem az ő nevét fogja hordozni majd, ha születik gyermek, hanem az Elimelekét, aki már rég meghalt, és az ő vagyona többek között fog osztódni, de megteszi, és Isten ezáltal visel gondot erről az emberről. Szeretet, törődés, áldozat pénzben, időben, energiában. Meg akarjuk tenni? Miért akarnánk így élni? Miért akarnánk megtenni? Miből lenne erőnk megtenni? Honnan ez a megváltó nagy lelkűség Boázban, és hogyan lehetne ez a miénk? És nincs más válasz, mint hogy megérted, hogy a következő történet pontosan rólad szól. Ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldök zsinórodat. Nem mostak tisztára vízzel. Nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek. Senki sem szánakozott rajtad. Semmit sem tettek meg veled ezekből. Nem könyörültek rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. De én, mondja Isten, de én elmentem melletted. Megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Nagyra növeltelek, mint a mezőfüvét. Nagyra nőttél, fölserdültél, mellett kitelt, szőröd kinőtt, de teljesen mesztelen voltál. Elmentem melletted, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért, mondja Isten, Ezékiel prófétán keresztül, ezért rád terítettem ruhám szárnyát, és betakartam mesztelen testedet. Megesküdtem neked, szövetségre léptem veled. Így szól az én Uram az Úr, és az enyém lettél. És mivel ezért és így vagyunk Isten népének a tagjai Krisztusban, ezért szabadok vagyunk Isten megváltó struktúráit látni, szolgálni a világban. Ezért szabadok vagyunk bátor kreativitással megragadni az elkészített pillanatokat. És ezért szabadok vagyunk a megváltó nagy lelkűség cselekedeteire. És akkor Isten rajtunk keresztül másokat elhoz az ő népébe. Amen.
Imádkozzunk! Mennyi atyánk, mindnyájan így érkeztünk ebbe a világba. Véresen, összetörten, elveszetten, kétségbe esetten, fájdalmakkal. És most magunkra tekintünk, és látjuk, hogy itt vagyunk, élünk. Megéltük az elmúlt éveket, ettünk és jól laktunk, felöltöztünk és levetkőztünk, kapcsolatokat építettünk, és szeretetet kaptunk. Ahogy magunkra tekintünk, látjuk a te gondoskodásodat, látjuk a te kegyelmedet, tapasztaljuk a te nap mint nap megújuló irgalmadat. És ezért adunk most hálát neked. Hálát adunk azért, hogy nem szűnsz meg gondoskodni. A te kegyelmed, a te szereteted nap mint nap átölel. Hálát adunk azért, hogy ugyanaz vagy, aki sok ezer évvel ezelőtt cselekedtél, és hogy cselekszel ma is. Hálát adunk azért, hogy újra felhívtad a figyelmünket, hogy ezt észrevehetjük. Köszönjük a te ígédben számunkra a megtartott történeteket, melyek által tanítasz, vezetsz, és bocsásd meg azt a sok hűtlenséget, azt a mérhetetlenül sok elégedetlenséget, amellyel éljük a hétköznapjainkat. Bocsásd meg a kétségeinket, az aggodalmainkat. Bocsásd meg minden hiába valóságot, amit gondolunk, amit teszünk, amit elkövetünk magunk ellen, mások ellen és ellened. Tekints le ránk, és bocsásd most ezt meg nekünk. Fogadj újra magadhoz, és terítsd ránk a te szeretetednek oltalmazó szárnyát. Hadd újuljunk meg, és hadd járjunk úgy ebben a világban, mint akik a te szeretetedet, a te kegyelmedet, a te irgalmadat és a te gazdagságodat hordozzák. Tégy így követté, ahogy követ volt Boáz. Nyisd meg a szemünket, hogy lássuk, kihez forduljunk, és kinek adjuk tovább mindazt, amit tőled kaptunk. Légy a vezérünk, Urunk, erre kérünk. És ahogy így megáldasz minket, kérünk, hogy a te áldásod hasson el az egész családunkra, hasson el a környezetünkre, a munkahelyünkre, a szomszédainkra, arra a lakókörnyezetre, ahol élünk. Hasson el a te kegyelmed, a te megváltó szereteted egész városunkra, sőt az országunkra, sőt terjedjen tovább a te áldásod Európára, és ismerje meg a világ a te megváltásodat. Hadd legyünk ebben a te követeid, a te hírnökeid. Munkálködj rajtunk keresztül, hogy az apró hétköznapi tetteket megtegyük, és ezzel az egész világ számára képviseljük a te megváltásodat. Jöjj és cselekedj így bennünk a te lelkeddel, Urunk. És köszönjük, hogy így ma együtt lehettünk te veled, és egymással tőled való testvéri közösségben. És így most egy szívvel imádkozzuk el azt az imádságot, amit ránk hagytál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.